Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön a 218-as számú éneket énekeljük az Ekénynek Istennéből. 218-as ének.
Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 35-ös számú éneket énekeljük, eke énekes könyvünk 35-ös énekét.
Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek ösvényeit, szolgáljatok az Úrnak örömmel, járuljatok színe elé újongással, mert jó az Úr, örökké tart az ő kegyelme. Lelkünk sóvárogva várja az Urat, mert ő benne örül a mi szívünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Töröld el vétkeimet, és add vissza nekem üdvösséged örömét az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élet legyen. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Oltalmadban lesd el sorsomat.
Hálás szívvel örvendezünk színed előtt, Istenünk, hogy egyszülött fiad eljött testben a mi megváltásunkra. Kérünk, hogy amikor újra eljön dicsőségben, tedd teljessé boldogságunkat az örök élet ajándékával. Az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra kijelölt igét, melyet megírva találunk János 1 részében, 19. verstől a 28-ig a következőképpen. Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te? Akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle. Hát akkor Illés vagy te? De kijelentette. Nem az vagyok. A proféta vagy te? Így válaszolt. Nem. Ezt mondták tehát. Ki vagy? Hogy választathassunk megbízóinknak. Mit mondasz magadról? Erre ő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsiás proféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a proféta? János így válaszolt neki. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarulja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Most pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. A harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szentlélekben. Hiszen az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök
életet. Isten tiszteltünket folytassuk a 164-es számú énekünk elénekével. 164-es éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk, advent 4. vasárnapjának ige hirdetése alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk a 100. Zsoltárban a következőképpen. 100. Zsoltárt olvasom tehát. Hálaadó Zsoltár. Újongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vígadozva járuljatok szín elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk. Az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, örüljetek az Úrban mindenkor, kiváltképpen most itt advent 4. vasárnapján, annál is inkább, mert hogy a bibliolvasó útmutatónkban az e hétre kiírt ige erről szól, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Persze parancsszóra nem lehet örülni, azért, mert valaki azt mondja nekünk, hogy örüljünk, azért nem fog örvendezni a szívünk, mint ahogy a katonaságnál is, amikor annak idején gyakorlatoztunk az alakuló téren, és ott vigyázmenetben hasítottuk az alakuló teret, valaki elkiáltotta majd, hogy nóta. Hát kinek volt ott kedve nótázni, vígadozni? Hát örültünk, hogy élünk. Persze aztán valami elkezdődött, de hát azt sok mindennek lehet mondani, csak nem újongásnak. Bezzeg az a sportoló, hogy 30 évvel ezelőtt Kanadában világcsúcsot futott, bejut a sportautójába, és pisztollyal a levegőbe lövöldözve száguldott az utcán. Persze hát letartóztatták, csak hát különbség volt az alakuló téren menetelő katona örvendezése, meg a sportoló, a világcsúcsot futott sportoló örvendezése között. Azt mondja az ige, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, mert van okotok rá. Az Úr persze nem azt várja, hogy esztelenül újongjunk, hanem az Isten azt várja el, hogy ismerjük föl őt, kicsoda ő, ismerjük föl magunkat, kik vagyunk mi valójában, és mi a mi kapcsolatunk, és hogyan tudna az Isten a mi életünkben alkotni, hogyan tudna bennünket nemesíteni, hogyan tudna formálni. És olyan jó, amikor az ember megtapasztalja azt, hogy újonghatok az Úrban, mert ott vagyok az Isten népének közösségében. Hát de jó együtt lenni, amikor 2-3 ember egy akarat együtt van. De jó együtt lenni, amikor együtt mozdul egy közösség. Irigylik egyébként a keresztényeket a világban, mert közösségbe járhatok. Van hova tartozniuk, van hova elmenniük az örömeikkel, meg a nyomorúságaikkal is. Az emberek vágynak erre, sóvárogva várják, de mégsem mernek lépni e felé. Mégis távol tartják magukat ettől a közösségtől, mert ki tudja, hogy mit vesznek el tőlem. Ki tudja, hogy mit várnak tőlem azért, hogy én abban a közösségbe tartom. Biztos valamit majd ott később adnom kell. Persze, magadat kell adni bele, mert ha nem adod magadat, akkor semmit nem ér az egész. Isten azt mondja, hogy én szeretnélek titeket együtt látni, mert ti vagytok az én nyájam, a legelőmnek a nyája, akiket én terelgetek, akiket én megelégítek. Akár a tegnapi napot is, ahogy nézzük, hát akik ennek a napnak a megalkotásában, létrejöttében részt vettek, hát azoknak a szíve tele volt az Isten felé örvendezése. Aki kimaradt belőle, az meg fájdalommal állapított, hogy nem lehettem benne, nem vettem részt, nem értem, hogy miért örülnek azok, akik benne vannak, mert hát rengeteget dolgoztak, ki vannak fáradva, és mégis tele van a szív örömmel. Ez az, amikor az Istennek dolgozik az ember, kifárad, akár fizikailag, lehet, hogy lelkileg is, de mégis ott van az örvendezés a szívében, hogy én a teremtő Istennek, a világ alkotójának, aki engem nyájának tekint, neki dolgozok, és az egész életem az ő kezében lehet. Ha ez mégsem történik meg, akkor annak az a jele, hogy hagyományá silányult az emberben a közösségi élet. Mert sokan dolgoznak egyébként megszokásból. Sokan részt vesznek közösségben megszokásból. Sokan úgy gondolják, hogy nekik abból jár valami, és azon részt vesznek. Tehát ez az a tradicionalizmus, amiért az Isten Jézus Krisztuson keresztül intette a farizeusokat, és elmondta nekik, hogy messzehet sírok vagytok. Mindent pontosan betartatok. Tudjátok, hogy mit kellene csinálni, csak éppen nem teszitek szívetekből. Messzehet sírok vagytok, és nagyon megfeddi őket, nagyon keményen beszélnek. Ma is vannak farizeusok a keresztény gyülekezetben is, akik egyébként azt hiszik, hogy jól csinálják a dolgokat, mert hát ismerik a menetét az ügynek. csak hát a lélek hiányzik belőle. Az a vágy, hogy én az Isten legelőnek nyája vagyok, és én a nyájból, hogyha beérkezem, a nyájjal együtt vagyok, akkor velem történik egy csoda, az Isten közelébe kerülök. Ez a Zsoltár kellene, hogy ott legyen minden hív embernek a zsebében, egy cetlin, hogy amikor szeretne valami boldogságot a szívek előveszi, és elolvassa, hogy mit ír az Isten igéje, a Zsoltáros mit ír Istenről. Olyan jó lenne, hogyha ott lehetne az ajtó félfánkra föl ragasztva, mint a zsidó embereknek annak idején, hogy a Mózes 5. könyvének 6. fejezetében leírja Mózes, hogy halld Izrael, a mi úrunk, az Isten az egyedüli úr. Nincs más Isten. És ezt írd ki a homlokodra, közd a karodra színként, és írd ki az ajtó félfádra. Tehát legyen ott, amikor te mozogsz, mész, hogy találkozhass vele, hogy folyamatosan szembesülj vele, és folyamatosan szembesüljenek vele az emberek. Hogy ne, hogy elfeledd azt, hogy örvendezzél ismét, mondom elő mindenkor. Olyan jó volt látni a Ben Hur című filmben, én akkor láttam először ilyet valóságban, hogy mit jelent az, hogyha az embernek az ajtó félfájára ki van írva az, hogy az Úr a te Istened. Akkor ment be, nem tudom, látták-e a testvérek ezt a filmet, bizonyára mindenki, akkor megy be, akkor mindig megfogja az ajtó félfát. Az Úr az én Istenem. Szembesülj vele. És hát az ember a házának az ajtaján sokszor kimegy, meg bemegy. És ő mindig megfogta. Igen, az Úr az én Istenem. Kimentében, bejöttében. Vajon a te szívedben ott van-e ez? Vagy valami elvonja a gondolataimat. Belemerülsz a nehézségeidbe, belemerülsz az örömeidbe, és nincs energiád arra, nincs időd arra, hogy te az élő Úrral foglalkozz, hogy ő a te Isten. Sok minden elvonja a figyelmünket. Sok minden szívja az energiánkat. Sok mindenre szükségünk van ebben a világban, és meg kell szerezni. De azt mondja az Úr, hogy nehogy elfelejtsd, hogy én vagyok az Úr a te Isten. És nehogy elfelejts, hogy te az én legelőmnek a nyája vagy. Hogy te hozzám tartozol. Hogy én vagyok az, aki meg tudlak elégíteni téged. Nehogy elvonja a figyelmedet valami, hogy valahol máshol keresd a megelégítetésedet. Amikor az ember kiírja az ajtó félfájára, meg beteszi a zsebébe, meg felírja a szívébe, meg az elméjébe, akkor mindig azzal szembesül ennek a Zsoltárnak az olvasása kapcsán, kicsoda az Isten. Kicsoda a világ teremtője. Kinek lát engem az Isten? Szoktuk énekelni ezt az éneket, Karcsinak kedves éneke. Kinek lát engem az Isten? Valóban, hogyan lát engem az Isten? Olyan jó lenne, hogyha most számot vetnénk itt, Grétitől kezdve, körbe menve, egészen Attiláig. Sorba mindenki. Kinek lát engem az Isten? Most. Hogy látja az Isten az én szívemet? Milyen állapotában látja az én szívemet? Olyan jó lenne, hogyha kicsit csendbe tudnánk maradni, és szembesülni azzal, hogy mi foglalkoztatja az én szívemet igazán. Valóban foglalkoztat-e engem az, hogy a világ teremtője az Úr egyedüli Isten, és nincs más. Valóban foglalkoztatja a szívemet az is értene, hogy én vagyok az ő legelőjének a nyája, vagy beletartozom az ő legelőjének a nyája. Vagy valami rettenetesen viszi a fantáziádat, gondolatodat, életedet, magáénak ragadta, és akkor ki kell írni az ajtófélfádra, hogy a karriered az Istened. És mindig megfogod, amikor oda tapadsz hozzá. Vagy a pénz az Istened, és oda tapadsz hozzá. Vagy most keresztelő vagyunk, nem soká keresztünk, a gyerek az Istened. A házastársad az Istened. Az egészséged az Istened. És amikor mész az ajtódon, akkor mindig megtapintod. Igen, valóban a gyermekem az Istenem. A pénz az Istenem. Az egészségem az Istenem. Vagy pedig azt tapintod meg, hogy az élő Úr az én Istenem, és én az ő legelőnyájában. Ki vagyok én? Ne menj úgy haza, hogy ezzel ne szembesüljél. Ne menj úgy haza, hogy nem lesz világos számodra, hogy ki vagy te. Mert mindegy, ha megállapítod, hogy nagyon messze vagyok az Istentől, és egyáltalán nem érdekel az ügye, akkor ez jó dolog, mert meg lett állapítva. És nagyon jó dolog az is, hogy eltávolodott a szívem az Istentől, pedig egykor nagyon forró volt. Egykor lélekben újjongtam, és ott voltam, és most pedig egy kicsit meghalványult ez bennem. Ne menj úgy haza, hogy nem lesz világos számodra. És nem, hogy úgy hazamenjél, hogy nem lesz a zsebedben a századik zsoltár, nem lesz a szívedben a századik zsoltár, és nem lesz majd kiírva az ajtófélfádra az, hogy az Úr az egyedüli Isten, és nincs más. Olyan jó látni azokat, akik valóban lélekben megérintik az ajtófélfájukat, és valóban lélekben ki van írva ide a homlokuk, ide van téve, és dobozkálva. Halld meg, Izrael, én vagyok az egyedüli Isten, nincs más. Nevetségesnek látszanak sokszor, akiknek ide van kötve. De nem érdekli őket, mert ők tudják, hogy ők az élő Úrnak az emberei. És kinevetnek téged is lehet sokszor, legalább keresztjének, evangélikusoknak, itt tudom én, de ne törődj vele, mert az Úr a te Istened, és te az ő legelőjének nyája lehetsz. És ha ez nincs meg, akkor megélheted az életedet szabadon, Isten nélkül, és persze az ő áldása sem lehet ott az életedben. Hogy látod magadat ennek a fényében? Újongás van a szívedben az Úr előtt? Öröm van a szolgálatodban? Hálaadással, dicséretekkel tudsz bemenni az udvaraiba? Hálaadással, dicsérettel tudsz oda menni az Úr elé? Vagy tele van az életed görcsökkel, és nem tudsz tőle szabadulni? És kínoznak, és az egész életed egy keserűség, örömtelen élet. Olyan jó azt látni, hogy az Úr nem egy extatikus állapotban lévő embert szeretne látni. Tehát nem azt szeretné, hogy a sportkocsinkból a vég felé lövöldözve szágódozzunk az utcán, és kiabáljuk, hogy él az Úr, hanem azt szeretné, hogyha egy nagyon világos, logikusan felépített Isten képed és szolgálat képed lenne. Hogy tudjál hozzá ragaszkodni, hogy kontrollálhast, hogy ellenőriztesd bármikor. Egy tudatos, Istennek élő életet szeretne az Isten megvalósítani az életedben, amely nyilván a közösségben valósul meg. Jahve az Úr, jehovisták sokszor megállítanak bennünket az utcán, jártunkban, kertünkben, hogy az Istennek van neve, tudjátok, és akkor sok ember megállít, hát nem tudjuk, hogy van Istennek neve. De Jahve az Istennek a neve, és aki nem így hívja, akkor az nem is ismeri az Istent. És olyan jó látni itt a Zsoltárban, és egyszer sincs megemlítve Jahve, hanem az Úr éli. Mert a Jahvének a nevét nem szabad az embernek a szájára venni. Hát ő egy olyan hatalmas, fenséges Isten, aki nem megszólítható az emberek által. Az ő dicsőségében van jelen. Ahogy tegnap Adámi László hirdette itt az igét, akik itt voltunk, emlékezhetünk rá, hogy amikor Wilhelm Busch találkozott egy utcai anarchista prédikátorral, akkor amikor a prédikátor azt mondta, hogy levele ezzel az Istennel, mert majd mit tudom, éheznek a gyerekek, meghalnak, fiatalkorúak, és mit tudom én, az Isten nem jó kormányoz ezt a világot, levele. És na mit mond maga lelkész úr, kérdezte az anarchista tőle. És akkor Wilhelm Busch azt mondta, hogy levele. És az anarchista meglepődött, hogy micsoda dolog ez. A lelkész mondja azt, hogy le az Istennel. És aztán elmondta, hogy ilyen Istennel le. Ez nem az az Isten, aki az a Szentírásnak az Istene, meg az én Istenem, akit számon lehet kérni. Ez a számon kérhető Istennel, ez a számon kérhető Istennel levele. De az az Isten, aki az én Istenem, aki téged fog számon kérni, bár Lacinak a szójátéka nagyon tetszett, hogy számon tart az Isten, aztán számon kér az Isten, nagyon fontos momentum, mert valóban számon tart az Isten, nincs olyan helyzet, ahová elveszhetne az ember, de számon is kér az Isten, és nincs olyan lehetőség, hogy elbújj előle. Ez a klasszikus Szabó Gyula bácsi féle mondat, hogy Isten élni lehet nélküled, de meghalni nem. Isten számon fog kérni. Nem tudsz elbújni előle. Nem tudsz kislisszanni a kezek közül. Az életedben ki tudsz slisszanni. El tudsz bújni előle. Olyan sokszor hallani ezt, hogy az emberek hallják az igét, és akkor direkt nemet mondanak az Istennek. Hívja az Isten őket, de nem engednek neki. Tehát kicsúszik, mint az angolna az Isten kezéből. Meg lehet tenni. Végig lehet élni egy életet. De az Isten számon fog kérni. Mit tettél, és miért tettél? És nem azt fogja számon kérni, hogy mi látszott az életedben, hanem az, hogy milyen szándék volt az életedben. Mi indított téged arra, hogy tedd meg ezt? Sok egyébként önfeláldozó ember fog nagyot nézni. Amikor az Isten azt mondja neki, hogy nem ismerlek téged. De hát az utcánkban prédikáltál, de hát csodák történtek körülöttem, ott voltam. Nem ismerlek téged. Miért nem ismersz, Uram? Hát azért, mert te önfeláldozó voltál, és nem nekem áldoztad az életedet. Nem az én vezetésemben haladtál. Sok mindent megtettél. Pénzedet odaadtad, energiádat odaadtad, idődet, magadat a feladatnak, de nem nekem adtad. Hiába dolgoztál. Rettenetes. Ott lesznek emberek, és azt mondják, hogy Uram, Uram, Jézus meg azt mondja, nem ismerlek. Pedig az Isten azt szeretné, hogy a legelőjének nyája legyek, meg ő legyen az én Uram, együtt éljük az életünket, és vezethessen, és vihessen tovább. Hogyan látod magadat? Az újongás és az öröm tekintetében. Az Isten tehát szeretne bennünket nagyon tudatos, örvendező közösségnek látni. Az Úr az Isten. És olyan jó lenne, hogyha a teljes lényét megismerhetnénk. Kicsoda az Isten? Hogyan Úr az Isten az én életemben? Mert hogyha valaki Isten, akkor az kéri az embernek az életét. Ezért szokták mondani, hogy sokszor a gyerek kis Istenként szerepel az ember életében. Elkéri az életét. És valóban van, aki egyébként oda is adja a gyereknek az életét. És ő irányítja. És a gyerekek pillanatokon belül észreveszik, hogy irányíthatnak. Pillanatokon belül beülnek a királyi székbe. És dirigálják a családot is. Mert hozzájuk van idomítva az egész család. Az Isten meg azt mondja, hogy én szeretnék az Isten lenni az életedben. Hogy aztán a gyereked megkaphassa azt, ami neki szükséges. De a keresztény élet, vagy az Isten hívület nem azt jelenti, hogy a gyerek semmit nem jelent az ember életében, az, hogy a helyére kerüljön. Hogy aztán egészségesen nevelkedjen föl a gyerek. Hogy egészséges gyermek váljon belőle. Egészséges személyisége legyen. Hogy be tudjon illeszkedni majd abba a társadalomba, ahol majd élni kell az életét. De az Isten gyerek az nem fog beilleszkedni. Ő mindenütt majd kéri magának a jussot, meg a jogot. Mert azt mondja, hogy nekem jár. Nekem megadták mindig, és most is jár. És aztán majd nem tud beilleszteni a társadalom. Aztán depressziós lesz, meg ezer baja lesz szerencsétlen gyereknek. Mert tönkretették azok, akik az Istent fölcserélték a teremtényen. A teremtés, amit az Isten adott, mert hát ő a teremtő Istenünk, csoda, tökély. Aztán a bűnbeesés után meg ez a tökély tökéletlenségé változik. A csodák elmúlnak, mert a transzcendens kapcsolat megszűnik. Nincs csoda az ember életében, mert nincs transzcendens kapcsolat. Nincs az Istennel kapcsolat az ember. Nem tud belenyúlni az életébe. Csak a logikus és materiális dolgok valósulnak meg az ember életében. Elmúlnak a csodák. De sok csodát megtapasztaltunk mi, hogyha most összedobnánk azt, hogy mi történt az életünkre. Rengeteg csoda. Élteti az embert egyébként a múlt csodája. Csak az a baj, hogyha arra tudunk emlékezni, hogy 20 évvel ezelőtt csodát tett az Úr az életemben, az kevés. Mert az Isten naponta szeretne csodát adni az életed. Naponta szeretné megmutatni a jelenlétét. Sokan azért fordultak el a kereszténységtől, hogy a keresztény családban a gyerekek azért nem követték a szülők példáját, mert a napi csodát nem láthatták meg, csak azt a régi csodát, hogy hát 1940-ben hitre jutottam, és akkor ébredés volt. És persze 1980-ban ez nagyon távolinak tűnt, és azt mondták, hát ez egy nosztalgia klub, ez a kereszténység, nem érdekel bennünket. A napi csodák nem történhettek meg az emberek életében. És a fiatalok, a következő generáció nem szembesülhetett vele, hogy az Isten egy csoda. Az Isten csodát tesz az ember életébe, és ezt az Isten valóban jó Úrnak tekinteni az életünkbe. Ennek az Istennek valóban jó odaadni az egész életünket, mert ő meg tudja áldani, csodát tud tenni. Nem a múltnak az Istene, vagy az öregek Istene, vagy egy bizonytalan, beláthatatlan jövőnek az Isten, hogy majd ott az örökké valóságban történik velünk valaki, ha elérünk odáig, vagy beérkezünk, vagy valami. Nem, az Istennek, Isten a pillanatnak, ennek a pillanatnak az Isten is. Ez ott volt a múltban is, mában is lehet, meg a jövő is az ő kezében. De hogyha nem veszed naponta az ő csodáit, a jelenlétének áldását, akkor semmit nem ér az életed. Kicsoda Isten, ki vagyok én? Megkerülhetetlen kérdések. Nem lehet megkerülni az ember számára. Ezeket főleg ahhoz, hogyha örvendező keresztény életet szeretnél. Tudatos élet, tudatos örvendező élet, amelynek aztán következményei vannak, megjelenési, megnyilvánulási formái vannak. Hogy ebben az igében olvassuk, a kapuin hálaénekkel mennek be az emberek. Mint ahogy a jeruzsálemi templomnak, az Isten lakóhelyének sok kapuja volt és sok udvara, ott az emberek mentek be az Isten elé járulni. Azt mondja a zsoltáros, hogy amikor belépsz a kapun, a templomnak a kapuján, bemész az Úrnak az udvarába, akkor legyen tele a szíved hálaadó énekkel. Tehát egyrészt énekeljél, zengjen a szíved Isten felé, másrészt pedig legyen hálaadás a szíved, mert van miért hálát adni az Úrnak. Az Isten azt mondja, hogy ő a világ teremtője, megváltója, megszentelője, a napi csodáknak az Istene, és aki ezt megtapasztalja, annak ott van a szívében a hálaadás, az örvendezés, a dicsőítés. Az Isten tiszteletben, az úrvacsorában, az engedelmességben, az alázatban az ember zengi az Istennek a hálaéneket, amikor bemegy a kapuin. Itt nem sok kapu van, egyébként azt szoktuk használni, ezeket nagyon ritkán nyitjuk meg, de itt is be lehetne jönni. De hogy van-e hálaadás a szívedben? Akár ma is, amikor jöttél az Isten tiszteletre. Ott lehetett a szívedben a hálaadás, hogy de jó Uram, hogy a ma lehetőség lett számomra. Hogy nem haltam meg. És hogy van Isten tiszteleti lehetőség. Bejöhetek hozzád hálaadással. Hálaénekkel a szívedben. Tudod eléggé értékelni? Van-e a szívedben hálaének, amikor az Isten felé közeledsz, amikor az ő házát célba veszed? Aztán az ember szívében sokszor ébred gőg, és azt gondolja, hogy az Isten számon lehet kérni, mint hogy buszfilmos történet is elhangzott. Én egy másik verzióját hallottam, hogy na majd, ha én oda megyek az Istenhez, majd én akkor elmondom neki. De hogy mondod el? Hát a torkodra fog forrni a szó. Nem tudsz mit mondani előtte. Tehát az ő dicsősége, az ő hatalmas volta, világos lesz számodra. Akkor már nem csak ige hirdetésből a szíveddel fogod föl, hanem akkor színről színre látod az Isten. De hogy fogsz te ott mondani valamit? Amit mondani fogsz, az az, hogy bocsáss meg, Uram. Nekem, elveszett bűnösnek, aki nem érdemli meg, hogy eléd járuljon. Az Isten őszintén és világosan várja tőled, hogy elmondd néki, ki vagy te. Mert hogy szeretne könyörülni rajtad. Szeretné megbocsátani néked mindazt, amit ellene vétettél. Amikor eltévesztetted azt, hogy ő a világ teremtője, hogy ő alkotott minket, ha eltévesztetted azt, hogy ő az ő népe vagy és a legelőjének nyája, ha eltévesztetted azt, hogy a kapuin hálaadással kell bemenni, és nem számonkéréssel, vagy nem zsörtölődéssel. És olyan jó tudni azt, az 5. vers visszhangozza ezt számunkra. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűségre, hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, olyan hálás a szívem, amikor arra gondolok, hogy a világ teremtésében te ránk gondoltál. Egy fiadat, az Úr Jézus Krisztust már akkor a világ teremtésében elindítottad megváltói útjára. És bennünket, a 21. század embereit is láttad, és már ránk nézve cselekedtél. Milyen picény porszemek vagyunk ebben a világban, és mégis mennyire fontosak néked. Alig lehet ezt fölfogni, Urunk. Add meg, hogy fölhevüljön a szívünk, hogy megérthessük ezt. Légy velünk, Urunk, advent idejében, még ezen a héten, amikor fiat születésének ünneplésére készülünk, hogy megérthessünk téged, megláthassuk, milyen csodálatos a te országod, milyen csodálatos a te népedhez tartozni, a te legelőbb nyájának lenni. Légy velünk, Urunk, a nehéz helyzeteinkben, szűkösségünkben, szükségeinkben, és légy velünk akkor is, amikor jól megy a sorunk, amikor minden megvan, ami testnek szükséges, de add meg, hogy el ne feledkezzünk a lelki életünkről, a lelkünkről. Áld meg bennünket, Urunk, a mai Isten tiszteletünkben is, hogy kiki vihesse magával haza azt, amit neki szántál, és bennünket pedig egyre közelebb vígy magadhoz, tapasztalva azt, hogy legelőbbnek nyája lehetünk. Amen.
Így, Uram, engem áldással, lelkedet úgy várom, tette a szívem hálással, hogy neked szolgáljon. Bárhová küldesz ajkamról, engem az új ének, így, Uram, engem
hirdetem a testvéreknek, hogy következő időszak egy ünnepi sorozat, amelyben többször állunk az Úr előtt majd, hisz az ünnepi sorozatnak több alkalma is lesz, hisz december 24-én pénteken karácsonyi Isten tiszteletre jövünk együtt 17 órára. December 25-én karácsony első napján pedig a 10 órási Isten tiszteletre várunk mindenkit ide a Nyírtelki templomunkba. 15 órakor pedig Görögszálláson lesz Isten tiszteletünk. Első napján karácsonynak úrvacsorás Isten tisztelet lesz mind a két helyen. Második napján pedig Kisvárdára megyünk Isten tiszteletet tartani, tehát 26-án itt nem lesz Isten tisztelet Nyírtelken. Szeretettel hívunk azonban mindenkit ezekre az alkalmakra, és hát kívánom is a testvéreknek, hogy úgy, hogy a havi hírlevelünknek az egyik cikke arról számol be, hogy hogyan lehet fölkészülni rendesen karácsony ünnepére, hogy ahhoz igazítva az életünket kiteljesedhessen ez az utolsó hét, ami még karácsonyig előttünk van, hogy valóban megérthessük, fölfoghassuk és megünnepelhessük Jézus Krisztus Urunk születésének ünnepét. Ezen a mai vasárnapunkon, mint ahogy már említettem is tegnap, meg Isten tisztelet keretében, az igehirdetés keretében is, hogy keresztelés lesz. Zétény már türelmetlenül várja, hogy ide állhasson az Úr oltára elé. A szülei még inkább, és a kereszt szülei szintén, de lehet, hogy a nagyszülőknek is van ilyen gondolata. De mi is szeretettel várjuk. Amik előttünk vannak hosszabb távú programok, férfi hét lesz Biatorbánya január 30-tól február 4-éig, ez már betelt, ahogy néztem, erre hívtak szolgálni engem is, tehát én megyek, de hogy ki tudott bejelentkezni ez alatt a rövid idő alatt, én nem tudom, úgyhogy majd tartsunk össze, akik már esetleg bejelentkeztek, hogy akkor együtt mehetünk erre a hétre. Biatorbágyon lesz női hét szintén február 6-ától 11-ig, amire szintén szeretettel biztatom a testvéreket. Az imádság lapot ne feledjük, az imádság listán lévők kérik, hogy hordozzuk őket az Úr előtt, hálaadással, könyörgéssel lehessünk az Isten előtt az ő életükkel is. Tegnapi csendes napunk összegzése komoly igei üzenettel bírt a csendes napunk. Jó volt hallani Adámi László testvérünket és Malik Péter Károlyt. Péter elérzékenyülése alatt éppen bent voltam, valamit intéztem, de hallottam, hogy a szívét megmozgatta, hogy visszajött ide a gyülekezetébe, és látva az ismerős arcokat, meg hát nyilván a testvérek szeretetét, az Isten elszorította a torkát, és nem tudott hirtelen beszélni, de hát velem is előfordul néha, amikor valaki mondta, hogy hát hasonlít hozzád a Peti, és mondta, hogy elég baj az szerencsétlennek, mert attól nagyobb kín nincs, mint amikor az ember szeretne beszélni, és közben meg valami ott szorongatja a torkát, és nem tudja elmondani azt, amit szeretne. És ez, én azt hittem, hogy a kor előre haladtával jön az ember életébe, és ha öregszek is azért néha jobban érzékenyülök, de hát Péter még nem öreg, és ugyanúgy elszorult a torka. Hát úgy látszik, hogy vannak alkalmak, amikor az embernek meg kell adni magát azelőtt, hogy nem robotok vagyunk, hanem érző lények, és az ember szívét megmozgatják, akár emberi kapcsolatot, akár az Istennel való kapcsolat, és az Isten csodáinak, megélésének öröme. Köszönöm azoknak a segítségét, akik részt vettek a csendes nap lebonyolításában, megszervezésében, előkészítésében. Jó látni azt, hogy vannak, akik fontosnak tartják, hogy mások átélhessék azt az örömöt, örvendezést, amit maguk is megtapasztaltak. A keresztelőre készülve majd a 171-es számú énekünket énekeljük. Legyen dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mind örökké örökké. Énekeljük tehát a 171-es számú énekünket. Ezzel a szavával köszöntelek titeket, testvéreim, amikor először léptek gyülekezetünkbe ezzel a kisgyermekkel, azzal a szándékkal, hogy a keresztség áldásában részesüljön. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten ország. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket is, bejövetelét, kimenetelét mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetelőt, ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet erre a keresztelésre választottam, amely igét megírva Ézsaiás könyvében találjuk, annak 54. fejezetében, a 10. versben a következőként. Isten igéje tehát Ézsaiás könyvéből szól hozzánk, az 54. fejezet 10. versét. A hegyek megmozdulnak, és a halmok megröndülnek, de az én irgalmasságom nem mozdul tőled, és békességem szövetsége nem rendül meg. Így szól az Úr, aki könyörül rajtad. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, kedves szülők, keresztszülők és kedves zétény, meg hát persze a család, nagyszülőkkel, rokonsággal és a gyülekezettel együtt. Olyan jó tudni azt, hogy az Isten, aki hozzánk szól, bemutatkozik, és azt mondta most ebben az igében, hogy én vagyok a könyörülő Isten. A könyörülő Isten szól most hozzátok. És hogyha ezt tudjuk, hogy Ézsaiás könyve az a Krisztus születése előtt 800 évvel keletkezett. Hogy a 800 évvel Krisztus születése, a kegyelem megjelenése előtt már az irgalmas Isten szólt az emberekhez. Olyan jó tudni azt, hogy az Isten nem változik. Ő örökké kegyelmes és könyörülő Isten. És most, Jézus Krisztus születése után 2000 évvel is, ugyanaz a könyörülő Isten, aki ott Ézsaiáson keresztül szólt, meg aki Jézus Krisztusban megmutatta az ő szeretetét a világnak, és aki most hozzátok szól, veletek beszél, a gyermeketek, keresztgyermeketek, keresztelője kapcsán. Azt mondja ez a könyörülő Isten, hogy irgalmasságom nem mozdul el tőled, és békességem szövetsége nem rendül meg. Van-e valami, ami a szívetekben van nagyobb vágyként, mint hogy ez megvalósuljon a gyerek életében? Mondjuk nem árt egy sportkocsi sem, mondjuk pisztoly nem feltétlenül kell, hogy lövöldözzön a levegőbe, de az, hogy az Isten azt mondja, hogy az irgalmasságom nem mozdul el tőled, és a békességem szövetsége nem rendül meg, én azt hiszem, hogy ettől nagyobb ajándékot nem kívánhatunk a gyerekünknek. Mert ha megvan az irgalmassága, Isten irgalmassága azért, és megvan az ő békességének szövetsége, akkor a többi ráadásul megadatik az embernek. Ahogy Jézus Krisztus is tanította a tanítványait, mondta a sokaságnak, hogy majd mindez ráadásul megadatik néktek. Ha keresitek először Isten országát, annak igazságát. Ha az Isten országában szeretnétek lakni, ha meg akarjátok ismerni az Isten országának titkait, akkor majd mindezek, ráadásul az öltözködni való is, meg az enni való is, meg a lakni való is, az majd ráadásul megadatik nélkül. Persze ez a ráhagyatkozó élet nem olyan egyszerű dolog, mert már bizony sokszor vízen járás a keresztény élet. Nem tudja az ember racionálisan fölfogni, hogy mi is következik utána. Mindig sötétben kell megtenni a lépést. Nem tudjuk, hogy mi következik csak a következő lépésben, hogy merre felé haladunk, és mi lesz ennek a vége. Hogyan teljesíti ki ezt a listát, nem feltétlenül tudjuk. Azt sem tudjuk, hogy hogyan tart meg bennünket a következő lépésen a víz. De az Isten a keresztény életet így szeretné velünk megélni. A feltétlen ráhagyatkozásban. Hogy mindig tőle függjek, hogy mindig ráfigyeljek. Mert az irgalmas Istenben való bizalom a hit. És aki hitben jár, az aztán megtapasztalja valóban, hogy sok minden megmozdul, amit az ember stabilnak gondol, még a hegyek is, meg a halmok is, meg a valutáknak az árfolyama, meg a házunknak az értéke, meg a hitelünknek a nagysága változik. Még az emberek is változnak, a közösségek, országok is változnak. Még a határok is módosulnak. De olyan jó tudni azt, hogy az Isten azt mondja, hogy az én irgalmasságom nem mozdul el tőled, és a békességem szövetsége nem rendül meg. Tehát, ha minden összeomlik is körülötted, mondja az embernek, mondja nekünk, mondja nektek. Ha minden összeomlik körülötted, ha úgy látszik, hogy nincs kiút, tudhatjátok és kapaszkodhattok ebbe, és majd aztán mondhatjátok Zéténynek is, hogyha majd már jobban fölfogja azt, hogy hányadán is áll a világban, elmondhatjátok, hogy az Isten azt az ígéretet adta neki, hogyha minden összeomlik is, az ő irgalmassága, az ő békessége mindig megmarad benne. És mindig lesz mire alapozni az életét, és mindig lesz mire kapaszkodni. Persze, kedves szülők és kedves szülők, keresztülők, a felelősségetek itt lép be, hogy ennek a még teleíratlan füzetnek, vagy könyvnek, aki Zétén, mit írtok majd az élete lapjára? Mit fogtok ti oda tenni fontos momentumként, felkiáltó jellel, pirossal aláhúzva? Milyen értékrendet adtok át a gyereknek? Nagyban függ attól, hogy Zétény hogyan fog az Isten irgalmáról és békességének szövetségéről gondolkodni. Ezért ti vagytok az egyik, és mondhatom, hogy első számú letéteményesei ennek, de nyilván ott vannak a nagyszülők is, meg a gyülekezet is, meg sok keresztény ember, aki bizonyságtévő élettel élhet Zétény előtt, mondhatom így, hogy a mi felelősségünk az, hogy mi válunk ebben a gyerekben. De egy biztos, hogy az Istenem nem fog múlni. Ő megígérte a legalapvetőbb dolgokat. Megígérte nektek, és megígérte nekünk, hogy Zétény tekintetében az ő irgalmassága és békességének szövetsége nem fog megváltozni. És ha ti kitartotok emellett, az Isten mellett, az ő szövetsége mellett, akkor ez rá is érvényesülni fog. Így hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, árazd rá a szent lelkedet, ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellen tudjon állni a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves szülők, keresztülők, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Krisztus Urunk rendelése szerint most megkereszteljük ezt a gyermeket, ezért tegyetek vallást hitetekről, minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Ezért kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, mindenható mennyei atyában, a világ teremtőjében és megtartójában? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban? Hisztek-e megszentelő Szentlélekben, egy keresztény anya szent egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a szentkeresség áldásában részesüljön? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztjéni nevelitek ezt a gyermeket? Vállaljátok-e?
Vállaljuk.
Mi legyen a gyermek?
Megkeresztelek téged.
Szerettem volna még a kancsót birtokolni, mert kénytelen voltam elhúzni. Ami mindenható mennyei atyánk, aki a föld teremtője, a világ megváltója, a békesség szövetségének megteremtője, áldjon meg titeket ezzel a gyermekkel és ennek a gyermeknek a nevelésében. Adja meg népek azt a világos látást és tanítást, hogy haladhassatok az ő útján, az ő dicsőségére, és hálaadással ne esetek be az ő kapujába. Énekeljük Isten tiszteletünk befejezéseként a 170-es számú éneket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt.
Isten nagy a hatalmad. Bűnbánóan és hálaszével állok a te házadban. Kérlek, adj alázatosságot abban, hogy mikor nem voltam megtérve, hamarabb elém raktad a stoktáblát. Mostanában ezt nem érzem. és amikor rádöbbenek, hogy nem azt cselekszem, amit te kérsz tőlem, akkor tényleg, hogy elnevetem magam, és nem törődöm azzal, hogy mit cselekszem. Tegnap értettem meg, furcsa érzés kerített hatalmába tegnap egész nap a csendes napon, és két gyermek ártatlan nézése fel a lelkészekre döbbentett rá arra, hogy mit is érzek. Életemben először öltöztem ünneplőben testestül, lelkestül, hogy a te születésnapodat várjam, ne azt, hogy mi lesz vajon a karácsonyfa alatt. Add meg nekem azt, hogy a gyermekeimnek ezt ilyen gyermeki ártatlansággal tudjam ártatni. Add meg nekünk Barnával azt, hogy ne kétig áthajtsunk, hanem tényleg kéz a kézben járjuk a te utadat, és ne szégyeljük az érzéseinket, vagy azt, amit te kérsz, hogy megcselekedjünk. Fennhangon hagy könyörögjek Ilige óvónőjét, mert sajnálattal látom, hogy ma se tudott eljönni, hisz ő a te gyermeked, és biztos, hogy nagyon vágyódott a csendes napra és a mai Isten tiszteletre. És a gyülekezettől bocsánatot kérek, de két fiatal házaspárnak hagy kívánjak innen is áldott békés karácsony. Az egyik a Malik házaspár, nagy örömömre szolgált az, hogy tegnap újra hallhattam Petit, megismerhettem az emberi érzéseit, és újra, mint lelkész. És a másik házaspár pedig a Pálóczi házaspár. De a gyülekezet minden egyes tagjának is áldott békés karácsony. Ámen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te ország. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a becsületesség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békét.